Köszöntöm az adó infóhallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó. Mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje. Témánk az élettársi kapcsolat, illetve ehhez kapcsolódóan a vagyonjogi kérdések. Az adóinfo egyik korábbi műsorában már beszéltünk arról, hogy milyen jogi érveket kell figyelembe venni, különösképpen akkor, hogyha megszűnik az élettársi közösség. A jog ebben a helyzetben különbséget tesz, hogy mikor jött létre az élettársi kapcsolat. Mi ez a dátum? Miért fontos ezt meghatározni?
Nagyon fontos dátum a 2014. március 15-e. Ezt érdemes mindenféleképp megjelölnünk, illetve kihangsúlyoznunk, ugyanis az élettársak vagyonjogi kérdéseiben ez a dátum igazán nagy jelentőséggel bír. A korábbi szabályokban az volt fellelhető, hogy adott esetben az élettársak között is létrejöhetett közös vagyon, viszont ebben a közös vagyonból történő részesedésük, az a közreműködésük aránya alapján volt meghatározható. 2013 évi ötös törvény, az új polgári törvénykönyv viszont ettől eltérően egy nagyon jelentős változást hozott az élettársok vagyonjoga kapcsolatában, ugyanis a 2014. március 15. napjától hatályos új polgári törvénykönyv az élettársak vagyonjogára azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az élettársak között nem jön létre közös vagyon, az élettársak önálló vagyoni szerzők. Ezt azért érdemes mindenféleképp ezt az időpontot még egyszer kiemelnünk, mert ez az új szabályozás a 2014. március 15. napját követően létrejött élettársi kapcsolatok esetén alkalmazandó. Tehát még az ezt megelőző időpontban létrejött élettársi kapcsolatok esetén a vagyonjogi szabályok azt mondják ki, hogy igen, lehet közös vagyon az élettársak között, viszont hogy abból kinek mennyi jár, azt a szerzésben való közreműködésüknek az aránya fogja meghatározni. Ehhez képest 2014. március 15. napjától létrejött élettársi kapcsolatok esetén egy vagyonjogi kérdésben, amikor már megszűnt az élettársi kapcsolat és felmerülnek vagyonmegosztási kérdések, akkor egyértelműen abból kell kiindulnunk, hogy nem jött létre a felek között közös vagyon, mindkét élettárs az egész élettársi életkapcsolat fennállása alatt csak és kizárólag a saját vagyonát gyarapította.
Mennyire bonyolítja meg, vagy egyszerűsíti le ez a helyzetet? Hiszen, hogyha van egy élettársi közösség, akkor nyilván, hogy a felek mind a ketten valamekkora részesedéssel, de hozzájárulnak az ott levő vagyonelemekhez. Hogyha bármiféle probléma van, és megszűnik az élettársi kapcsolat, akkor hogyan lehet osztozkodni egy ilyen helyzetben?
Az új polgári törvénykönyv nyomatékkal használja azt a fogalmat, hogy vagyonszaporulat. Természetesen az élettársaknak, amikor az élettársi életközösségük megszűnt, akkor vagyonjogi igényeik merülhetnek föl a másik élettársukkal szemben. Bár a kiinduló szabályozás azt mondja, hogy mindkét fél csak az önálló vagyonát gyarapítja, de azért főleg egy hosszúra elnyúló 10-20 éves élettársi kapcsolat esetén, tehát mondjuk ha most 2014-et nézzük, akkor beszéljünk egy 8 éve fennálló élettársi kapcsolatról, egészen biztos, hogy vagy az egyik élettárs, de lehetőség szerint mind a két élettárs vonatkozásában meg lehet azt állapítani, hogy az életközösség fennállása alatt gyarapodás mutatható ki. Ez a gyarapodás az élettársak külön vagyonában kimutatható gyarapodást nevezzük vagyonszaporulatnak. Ezt gyakorlatba levezetve úgy kell elképzelni, hogy az élettársi életközösség létrejöttekor mindkét élettárs rendelkezett különféle vagyonelemekkel. Ezt úgy a legegyszerűbb szemléltetni, hogyha mindkét élettárs esetében készítünk egy kezdő vagyonleltárt, oda beírjuk azokat a vagyonelemeket, amelyek az élettársi életközösség kezdetekor megvoltak, egyiknél másiknál. Amikor az élettársi életközösségük megszűnt, abban az időpontban mind a két élettárs vonatkozásában felállítunk egy új vagyonmérleget, és feltüntetjük azokat a vagyonelemeket, amelyek az élettársi életközösség megszűnésének az időpontjában kimutathatóak, rendelkezésre álltak, egyik, illetve másik élettárs esetén. Hogyha összevonjuk a kezdő és a záró vagyonleltárt, az abban mutatkozható különbséget nevezzük vagyonszaporulatnak. Ez kimutatható az egyik élettárs vonatkozásában és a másik élettárs vonatkozásában is. És akkor mi lehet az az igény? Bármelyik élettárs követelheti a másik élettársnál kimutatható vagyonszaporulatból az őt megillető részt. És az a kérdés, hogy mi is az az őt megillető rész, ez lesz majd az élettársnak a vagyonjogi igénye a másik élettárssal szemben.
Tehát ezt akkor is ki lehet számolni, akkor is meg lehet ezt a vagyonszaporulatot állapítani a két vagyonmérleg, vagyonleltár alapján, amit ugye egyrészt feltételezünk az élettársi kapcsolat kezdetére, másrészt pedig annak a végére, hogyha nem kötnek a felek vagyonjogi szerződést.
Természetesen ez a vagyonszaporulat, illetve a vagyonszaporulatból a másik élettársat megillető rész kiszámolása, ez magából a törvényi rendelkezésből adódik. Abban az esetben, hogyha a felek vagyonjogi szerződést kötnek, akkor pontosan ettől az igen bonyolult és nagyon sok bizonyítást igénylő számítástól tudják megkímélni magukat. A vagyonszaporulatból ugyanis az igényt érvényesítő élettársat megillető részt aként tudjuk kiszámolni, hogy abban a szerzésben az ő közreműködésének ilyen aránya volt. Ez egy nagyon összetett, nagyon komplikált kérdés. Ugyanis, hogyha én arra hivatkozom, hogy az élettársamnak jelenleg az élettársi életközösség megszakadásakor van egy 500 egységnyi vagyona, volt neki egy kezdő 100 egységnyi vagyona, akkor ott kimutatható egy 400 egységnyi vagyonszaporulat. Na most itt az a kérdés, hogy ebből a 400 egységnyi vagyonszaporulatból engem, másik élettársat pontosan mennyi illet meg. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához viszont egy kicsit vissza kell mennünk még olyan kifejezéseknek a tisztázására, hogy mi is például az a külön vagyon, amit ebből a vagyonszaporulatból le lehet vonni. Ugyanis, amikor az életközösség kezdetének az időpontjában felállítunk egy vagyonmérleget, akkor már meg tudjuk jelölni azt, hogy az élettársaknak mi volt az induló vagyona, ami már az életközösség előtt megvolt. Ezt külön vagyonnak fogjuk nevezni, és az életközösség fennállása alatt az élettárs, ha örökölt vagy ajándékba kapott, az is egyértelműen az ő külön vagyonának fog számítani. Tehát ebből az egyébként az előbb számoltak alapján 400 egységnyi vagyongyarapodásból ezt a külön vagyont egyértelműen levonhatjuk. Tegyük föl örökölt 100 egységet, ajándékba kapott 100 egységet az élettársunk az életközösség fennállása alatt, és volt neki egy induló 100 egysége, akkor viszont már az 500 egységből le kell vonnunk ezt a hármat, tehát marad 200, ami ténylegesen az ő vagyonszaporulataként kimutatható. És innentől kezdve viszont, már nekem azt kell bizonyítanom, hogy ahhoz, hogy nála ez a 200 egységnyi vagyonszaporulat létrejöjjön, igen, nekem volt mindenféleképp közreműködésem, és ennek a közreműködésemnek milyen volt az aránya.
Tehát nyilvánvalóan az is meghatározó a részesedés, a vagyonszaporulatból való részesedés megállapításakor, hogy mondjuk kinek mekkora a fizetése, vagy mondjuk mennyivel járult hozzá az egyik élettárs ahhoz, hogy a párja olyan munkát tudjon végezni, amivel gyarapította a vagyonát. Tehát gondolom itt nagyon sok ilyen szubjektív szempontot is figyelembe kell venni.
A korábbi szabályhoz képest még annyi eltérés mutatkozik, hogy a szerzésben való közreműködésnek minősül konkrétan a gyereknevelésben, a háztartásban és a másik élettárs vállalkozásában végzett munka is. Tehát abban az esetben, hogyha én anyagilag ugyan nem tudtam hozzájárulni ez az élettársamnál kimutatható 200 egységnyi vagyonszaporulathoz, de neveltem a közös gyermekünket, vagy gyermekeinket, végeztem a háztartási feladatokat, valamint adott esetben még a másik élettársamnak a vállalkozásában is részt vettem, akkor ezeket nekem a vagyonjogi igényem meghatározása körében a bíróság figyelembe fogja venni. Nagyon fontos viszont az, hogy a másik élettárs vállalkozásában végzett munkakörében ez csak akkor vehető figyelembe, hogyha az általam végzett munka ellentételezés nélkül maradt. Mert hogyha én úgy végeztem munkát a másik élettárs vállalkozásában, hogy én azért ellentételezésként megfelelő jövedelmet kaptam, akkor viszont már ez a közreműködési aránynál ez az általam kifejtett ellentételezés nélkül maradt munka jöhet csak számításba. Amiért ellentételezést kaptam, az nem. És ahogyan arra ön is utalt, igen, nagyon fontos az, hogy az élettársi életközösség fennállása alatt, mindezeken kívül, kinek milyen összegű jövedelme volt. Ugyanis a bíróság a szerzési arányokat azt elsődlegesen az élettársak oldalán külön-külön befolyt jövedelme alapján tudja meghatározni, és még ahhoz jönnek az egyébként számszerűen, közvetlenül nem kimutatható, de mégis a szerzési arányba beszámítható gyermeknevelés, háztartásban és a másik élettárs vállalkozásában végzett munka.
Az élettársak vagyon megosztása hogyan történhet, hogyha megszűnik az élettársi kapcsolat? Erre milyen utak, módok vannak, hogy rendezzenek egy ilyen szituációt?
Kicsit nagyon előre mentünk a vagyonszaporulat kérdésével, ugyanis talán azzal kezdeném, hogy az élettársaknak is, a házastársakhoz hasonlóan, akár az életközösség létrejötte előtt, akár az élettárs életközösség fennállása alatt, pontosan ezen bonyolult számítások és bizonyítatlanságok elkerülése érdekében lehetőségük van arra, hogy vagyonjogi szerződést kössenek. A vagyonjogi szerződésben eltérően rendelkezhetnek az előbbiekben bemutatott vagyonjogi rendszertől, tehát hogy a felek külön-külön vagyonszerzők legyenek. Tehát megállapodhatnak abban, hogy eltérően a polgári törvénykönyvben meghatározottak szerint ők közöttük ugyanis létre fog jönni közös tulajdon, ebben a közös tulajdonban ők úgy határozzák majd meg a tulajdoni arányokat, ahogyan azt rögzítik. Azt is meg tudják határozni, hogy pontosan milyen értéket fognak hozzáadni a másik élettárs által végzett háztartási munkához, milyen értéket fognak társítani a gyermeknevelésben a fő feladatokat kivívó élettársnak, illetve a munkavégzést is milyen értékkel fogják ellátni.
Bocsánat, ezt lehet ennyire tudni előre? Tehát lehet ennyire évekkel vagy évtizedekre előre tervezni? Tehát, hogy ki mennyit fog, ezek ilyen, nem ilyen változó tényezők, hogy ki mennyit fog majd keresni, meg mennyi energiát fog belefektetni a gyereknevelésbe? Ezek nem ilyen állandó változó tényezők?
Azzal tudnak az élettársak számolni, hogyha ha közös gyermekük vagy közös gyermekeik vannak, és a munkavégzésből a gyermekeket velő élettárs ki fog esni, akkor ahhoz is társíthatnak értékeket, tehát adott esetben azt is rögzíthetik egy ilyen vagyonjogi megállapodásban, hogy attól eltérően, ahogyan azt a polgári törvénykönyvben, rögzítetekben találhatjuk, hogy nem fog közös vagyon keletkezni, de mindaddig, amíg az élettárs, általában az anya otthon van és a gyerekeket neveli, amíg a másik élettárs viszont jövedelemre tesz szert, ők aként rendelkeznek, mint egy házasságban, hogy a gyermeknevelésben résztvevő fél ugyanúgy részesedjen a másik által megszerzett jövedelmekből is. Tehát nem muszáj annyira évekkel előre gondolkodni, arról nem beszélve, hogy a vagyonjogi szerződést felek az életközösség fennállása alatt tudják a jelenlegi, illetve a jövőben kialakult helyzetekhez igazítani. Tehát azt lehet közös akarattal módosítani is.
Tehát akkor igazából azt tanácsolható, hogy ha valaki élettársi kapcsolatot létesít, nem akar házasságot kötni, de lehetőség szerint kössön egy vagyonjogi megállapodást, foglalja jogi keretek közé az elkövetkezendő életét, és ebben nyilván egy ügyvéd segítségével a fontosabb iránymutatásokat, a fontosabb tételeket meg tudja határozni.
Igen, a vagyonjogi szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Ez egyrészt egy garancia arra is, hogy az élettársak megkapják azokat a jogi felvilágosításokat, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg olyan írásbeli megállapodás jöjjön köztük létre, amelyet ők szeretnének, mert nagyon sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán miről is tudnak rendelkezni. Ha visszakanyarodunk pontosan a vagyonjogi igényekre az élettársi életközösség megszűnte után, abban az esetben, hogyha a felek között létrejött érvényes vagyonjogi szerződés, sokkal egyszerűbb a vagyonjogi kérdéseknek a tisztázása. A vagyonjogi szerződésben foglaltak szerint ugyanis megtörténhet a vagyonnak a felosztása, egyértelműen meghatározható az, hogy melyik élettársnak melyik vagyonelem képezi a külön vagyonát, mi az a vagyonszaporulat, ami az élettárs életközösség fennállása alatt keletkezett, és ezt a vagyonszaporulatot hogyan fogják megosztani, vagy adott esetben mégis a törvényben foglaltaktól eltérően létrejött köztük a közös vagyon, és ennek a közös vagyonnak a megosztásáról ők korábban hogyan miként rendelkeztek.
Egyébként mennyire gyakori, hogy élettársak élnek ezekkel a jogi lehetőségekkel? Tehát, hogy kötnek egy vagyonjogi szerződést, aztán eldöntik azt, hogy nekik lesz közös vagyonuk?
Azt tapasztaljuk, hogy az élettársi kapcsolatok számának az emelkedésével az élettársi vagyonjogi szerződések megkötésének a száma is emelkedik. Nagyon sok olyan ügyfél van, illetve olyan élettársak vannak, akik igenis hallottak már az élettársi vagyonjogi kérdéseknek az eléggé bonyolult, összetett háttérszabályairól, és pontosan ezt elkerülvén szeretnének vagyonjogi szerződést kötni. Nagyon sokan azért kötnek vagyonjogi szerződést, mert a szülők szeretnék azt, hogy a szülők által megszerzett és a gyermekének átadott vagyon úgymond biztonságba legyen, és ezt a vagyonjogi szerződésbe le is fektetik, hogy milyen elvárásaik vannak a jövőre nézve. De mi mindenkinek azt ajánljuk, hogy abban az esetben, hogyha egy kicsit is előre gondolkodik, és valahol a rózsaszköd mögé látva feltételezi azt, hogy egyszer ez az életközösség meg fog szűnni, és igen, a vagyont meg kell osztani, és ezt meg akarja könnyíteni, akkor kössön vagyonjogi szerződést.
Ez még akár azoknak is tanácsolható, hiszen azért manapság mondjuk egy házasságkötést is hosszabb együttélés előz meg, élettársi kapcsolat nevezhetjük így, akik még csak tervezik a házasságkötést?
Az élettársi kapcsolat beolvad a házasságba, amennyiben a felek összeházasodnak. Tehát azt eldönteni, hogy mi csak társak maradunk, vagy adott esetben majd házasságot fogunk kötni, ezt úgy gondolom, hogy majd az idő megoldja, de akár a házas feleknek, akár az élettársaknak lehetősége van arra, hogy vagyonjogi szerződést kössenek. Tehát a házasság előtt is köthetnek házassági vagyonjogi szerződést, a házasság fennállása alatt is, amikor pedig még csak élettársi kapcsolatban élnek, akkor jöhet szóba az, hogy élettársaként fogják a vagyoni viszonyaikat rögzíteni.
Említettük ezt a bizonyos szakkifejezést, szó volt róla a vagyonszaporulat kérdéséről. Meddig érvényesíthető ez az igény?
Tekintettel arra, hogy a vagyonszaporulatnak a kiadása, ez egy kötelmi igény, mindenkinek fel kell hívni arra a figyelmét, hogy ez a kötelmi igény érvényesíthetősége elévül, tehát ezt 5 éven belül érvényesíteni kell. Abban az esetben, hogyha az életközösség megszűnt, tehát nem lehet várni hosszú-hosszú évekig, hogy a bíróság egyrészt állapítsa meg a vagyonszaporulatot, illetve pontosan határozza meg, hogy az élettársnak ebből a vagyonszaporulatból mennyi jár, hanem ezt az igényt 5 éven belül érvényesíteni is kell.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.